Ez itt továbbra is a 100 hold, az eheti vendégünk Marék Veronika.
Anyukám igazából horvát volt, és horvát volt az anyanyelve. És az anyukája egy ápolónő volt, és valamikor a 910-es években átjöttek Magyarországra. Ezt se tudom mai napig, hogy miért, csak kikövetkeztetem az anyukám szövegeiből, hogy az ő anyukája kicsit labilis volt idegileg, és valószínűleg romlott az állapota, és ezért az apja áthozatta őket Zágrából Budapestre, bérelt nekik egy lakást, és itt éltek. És anyukám itt járt gimnáziumba, és horvát anyanyelvüként 4 év múlva tiszta jelesre érettségizett a Práter utcai gimnáziumban. És ezek mind olyan ismeretlen történetnek a mozaikjai voltak, de aztán elmesélt egy érdekes dolgot, hogy az ő édesapja feleségül akarta venni az anyukáját. De egy olyan család tagja volt, ahol ilyen nagy hierarchia volt, és volt egy nagyasszony, aki az Andrássy úton lakott egy saját palotájában, és bejelentkezett nála ez az én nagyapám, hogy nősülni akar, és tőle kellett engedélyt kérni. És a nagyasszony lejött Debrecenbe, és ott tartott fogadó órát, és erre ment el az én nagyapám, és várta, hogy jöjjön a nagymamám, velem nem tudom, mekkora lehette, és nem jött. És az történt, hogy a mama olyan idegesen öltözött, meg kapkodott, meg dilis volt kicsit, elkésett. És odaért, ahol volt ez a fogadás, és egy inas állt az ajtóban, és azt mondta, hogy elkéstek, menjenek haza.
Hiha.
És ezen múlik egy ember élete, hogy törvénytelen vagy nem, és hogy micsoda szörnyű lehetett anyukámnak abban a korban így élni, és egész életében, mert azért nem mondta el nekünk, mert mint gyerekek megbotránkoztunk volna azon, hogy ő törvénytelen.
Uh-huh. És ezt aztán nektek kellett, vagy neked kellett kibogozni, hogy
igen,
is van ez a családi
igen, törvény. És így apránként, hát félelmetesen érdekes volt.
Ő ugye, azt mondod, a 10-es években jöttek át Magyarországra, akkor ő az 1900-as évek első évtizedében született?
Igen, 903-as.
903-as, azt a, hogy a jó kis idők, amiket mondjuk te a nagypapád, anyukád révén már valamennyire, nem tudom, hallottál vagy ismertél, de engem az is érdekel, amit te megéltél, mert azért te megélted azt a 40-es éveket, ami hát vidámnak nem mondható történetileg Magyarországon, Budapesten sem. És kíváncsi vagyok, hogy az első emlékeinkre azt mondják, hogy olyan 6 éves kor körül töröl az agyunk, de azt hiszem, hogy amikor valami traumatikus dolog történik, és egy világháború az éppenséggel csinál olyan helyzeteket, ami traumatizálhat egy gyereket. Neked vannak korábbi emlékeid? Neked van emléked arról, hogy milyen volt a háborús Magyarországon élni?
Hát annyi volt, hogy a pincében éltünk, az egész ház, és hát az a bizarr helyzet volt, hogy imádtam, mert a ház összes gyereke együtt volt, és óriási nagyokat játszottunk, rohangáltunk a pince folyosókon, és igaz, hogy közben hallottuk, hogy dörög az ágyú, vagy a mellettünk levő házba becsap egy bomba, és akkor így megmozdultak az oszlopok. De igazából nekem ez az egész, mint gyerek, nem esett le, hogy mik zajlanak igazából ott. És az egy érdekes dolog, hogy a háború utáni első évben tanultam meg félni.
Miért?
Elvittek a szüleim vidéki, anyukám nagyon klassz nő volt, mert rengeteget segített másoknak. És volt egy ilyen vasutas házaspár, akiket kibombáztak a Józsefvárosi pályaudvarról, és nem volt nekik hol lakni. És az anyukám befogadta őket az egyik szobába. És hát nagyon kedves nő és férfi volt, gyerekeik is voltak, és, de már felnőttek a gyerekeik, és felajánlották anyukámnak, hogy azzal hálálják meg, hogy az anyu befogadta a szüleiket, aztán egy vagy két évre, hogy meghívnak minket vidékre, a jó levegő, a jó kaja. Hát én voltam az, akit aztán meghívtak, és Petneházára vittek. Ott a férfi az görög katolikus pap volt, és a felesége. És én ott voltam a pesti gyerek, a kis vendég, és egyik éjjel meghívták őket a barátaik. És elmentek, és mondták, hogy Verácska, majd jövünk haza. Aludjál szépen. És akkoriban Budapestről én bennem már a rémtörténetek lecsapódtak, ilyenek, hogy gyerekeket megfőztek, és...
Jó, ezek tényleg a rémtörténetek, ami nem történt, de...
Nem ecsetelem. És akkor én ott próbáltam aludni, és egy ilyen szörnyű, reális álom jelent meg, hogy az igaz, a valóságban úgy éreztem, hogy egy gonosz öregasszony engem onnan el akar vinni. És akkor sikítozva felébredtem, és kerestem a vendéglátókat, de hát szegények azok vendégségben voltak, és ide-oda rohangáltam a házban. Ezt onnan tudom, hogy megjöttek a vendéglátók később, és mesélték, hogy valaki látta, hogy egy kislány benn rohangál a házban, a kivilágított szobákban, és kiabál, és rájöttek, hogy ez az én vendégem, elmentek, szóltak nekik, hogy gyertek haza, mert baj van. És így jöttek meg, és megmentettek engem, és az az érdekes, hogy attól a perctől fogva a félelem gyökeret vert bennem, és fantasztikus erővel volt jelen. Így amikor az anyukám értem jött Petneházára, hogy fölhozzon Budapestre, akkor meg az volt a rémtörténet, hogy a orosz katonák megtámadják az embereket, akik így az úton időznek. És vittünk egy nagy zsák búzát föl Pestre, kaptuk ajándékba, és akkor én ott megállt az a teherautó, amivel jöttünk, hát vonat vagy busz, semmi nem volt, föl kellett kéreckedni anyukámnak egy teherautóra, és a teherautó az éjszaka kellős közepén megállt valahol az Alföldön, és én meg iszonyatosan megijedtem, hogy honnan fognak előjönni azok, akik megtámadnak minket, és borzasztóan megijedtem, sírni kezdtem, és mesélte anyukám, hogy mikor fölértünk Budapestre, volt egy ilyen vám, amin át kellett menni, és akkor mondták, hogy elveszik, ami nem tetszik nekik, és ott volt ez a zsák búza, és állítólag én ezt átöleltem, és bőgtem, és sírtam, hogy nem nyúltak hozzá, de ezek a sokkok bennem maradtak, és azóta tudok félni.
Érdekes, mert azt akartam kérdezni, amikor az első félelmedről meséltél, hogy egy gonosz néni, ugye azt mondtad, hogy egy gonosz néni el akart téged ott rabolni, vagy nem tudom.
Igen.
Mert az fantázia alapvetően, de aztán elkezdtem átgondolni, hogy hát azért a korszellem mennyire szivárog be a gyermeki fantáziába. Hogy azért oké, ez a 40-es évek, aztán az 50-es évek, amiben ott a csengőfrász, te azt is átélted. És mindezt az egészet tulajdonképp azért kérdezem meg, mert engem csodálattal tölt el, hogy azok, akik átélték ezeket a borzasztóan nehéz időszakokat, mint történelmek, politikailag, emberileg nehéz időszakokat, azok egyrészt hogy élték túl egészséges lélekkel, akiknek ez sikerült, és másrészt, hát ez a dologban az igazi csavar, hogy nem csak túlélted a félelmeiddel együtt, hanem aztán te leszel az, aki gyerekek generációit szórakoztatja történetekkel, könnyedséggel, humorral, emberséggel. Miért nem szivárgott be a háború? Vagy azok a nagyon nehéz történelmi időszakok, vagy ezek a típusú félelmek a meséidbe?
Hát biztos benne vannak, mert mondjuk a Laci és az oroszlán az a félelemről szól. Úgyhogy azért benne van, és hát az igazság az volt, hogy A többi rémség, amiken most szoktam tönkre menni, mikor látom régi híradókban, meg olvasom, hogy mik történtek, amíg én boldogan bujócskáztam a pincében, hát nagyon megráz őszintén szólva, de mint gyerek akkor nem tudtam. Anyukám vigyázott ránk, apukánk a fronton volt, mert katonaorvos volt, tehát egy kórházzal kellett neki mennie. Anyukám pedig, amilyen kis picike volt, ő is orvos volt, és ő egy lelkismeretes ember volt, aki letette az orvosi esküt, és mivel sehol nem volt orvos a környéken, az anyukámhoz rohant mindenki, hogy sebesülés vagy hát bármi. És az én kicsi anyukám fogta a táskáját és ment. És ez erről sem esélt soha, de hát ez fantasztikus lehetett, hogy bombáznak meg lőnek, és ő megy, és hívták ide vagy oda, és ott segíteni kell. És a gyerekkorunkat is így óvta tulajdonképpen, és ez a szeretet, amit az apukám meg ő közte volt, meg a bátyám, tehát a mi családunk az egy ilyen pajzs volt a külvilág ellen. Tehát amikor jöttek ezek a szörnyű rákosi korszak eseményei, akkor olyan védettnek éreztük magunkat, mint a királylányok, vagy a királyfik, szóval.
Pusztán a családtól.
Igen, igen.
Egyszerűen pajzsot képzett a külvilággal
és
szemben.
Igen, és megtanultuk, hogy kint nem mondunk semmit, tehát ez a kettős tudat kristálytisztán elválasztódott, hogy otthon beszélhetsz, de idegenek előtt semmit. Úgyhogy ez volt a...
Érdekes, hogy ennek ellenére mégis benned van, hogy az egyenes közlések híve vagy, az egyenes emberek híve vagy, és az egyenes történetek híve vagy.
Hát igen, én primitív vagyok.
Ezt sosem mondtam volna, így vagy ebben a formában. Nem, hát hogy igényed maradt erre az egyenességre. De egyébként, ha már szóba hoztad, akkor az oroszlán megjelenése a mesében, az szerinted következménye annak, amit átéltél? Tehát, hogy a bátorságról kell beszélni? Vagy a félelemről kell beszélni?
Nem, mert ez a történet, ez nagyon édes, mert ezt ajándékba kaptam, apukám egyik barátjától, aki beesett hozzánk Veronika napon, és látta a virágokat januárban, és mondta, hogy hát mi ez, csak nem valami ünnep van. Mondta apukám büszkén, hogy Veronika nap van. És akkor a barátja, az egy jó bohém újságíró volt, azt mondja, hogy hát nem hoztam semmit, tehát még egy csoki sincs nálam, meg virág, meg semmi. Na, figyelj ide, Veronika, neked már megjelent két mesekönyved, de van egy mese, amit én kitaláltam régóta, de soha nem fogom megírni, az biztos, de az ötlet az jó, figyelj ide. És elmesélte nekem, hogy van egy nyeszlet kisfiú, és egyszer csak mellé szegődik egy kicsi oroszlán. És azt mondja, ez a mese, csinálj vele, amit akarsz. Úgyhogy ajándékba kaptam, és az, hogy itt aztán a félelem benne van, meg a sötét szoba, meg a kutyáktól való félelem, meg a gyerekektől való riadalom, azokat már mind én találtam ki, meg hogy az oroszlán piros legyen, meg hogy a kisfiúnak legyen egy hallatlan vágya, hogy ő pilóta akar lenni, és akkor ebből indult el a mese.
Ugye erről egy filmet is forgattak veled, amit, hát amikor műsorba kerül ez a beszélgetés, akkor már remélem sokakhoz elér, vagy meg lehet tekinteni, de hát sokat beszélsz erről, hogy hogyan lett az végül is Japánban siker, vagy világszerte, mert egyébként Japántól Szerbiáig, most, hogy mondja két végletet, mindenhol megjelent a kötet, és látod, amikor azt mondom, hogy univerzális valami, akkor például ez nekem egy nagy kérdés, hogy mitől tud egy történet érvényes lenni teljesen különböző kultúrákban. Teljesen máshol van a helye a gyereknek, egy ázsiai kultúrában, egy nyugat-európaiban, vagy egy balkáni kultúrában, teljesen mások a kommunikációs módszerek szülők és gyerekek között, a nevelési elvek. Miért tud mégis egy történet minden egyes kultúra gyerekéhez szólni?
Hát...
Megfejtetted?
Igen. Hát ezzel foglalkozom állandóan, hogy rájöjjek. Szóval megjelent egyébként koreaiul is, kínaiul is, Tajvanban is. Úgyhogy...
Igen, de ha csak ott jelentek volna meg a csakot értsd idézőjelben, akkor azt mondanám, hogy valamit az ázsiai kultúrában eltalált, de igen. Nem csak ott találtál.
Hát azért ez volt inkább az érdekes és jellemző, mert itt Európában is megjelent, például a németeknél nagyon, nagyon népszerű volt, megjelent meg románul is, meg szóval sok nyelven, de nekem ez az ázsiai vonal volt rettenetesen érdekes, és tegnap dedikáltam a Vigadó téren, és jött két japán lány, és aláíratják, és akkor azt mondják nekem, hogy hát ők egész felnőtt korukig azt hitték, hogy ez japán könyv. Mert mondom, miért?
Hát mert a Veronika olyan japánosan hangzik, mint szerző. Nem, vicces.
Nem, azt mondja, hogy mert ez a rajzok, ezek a kevés vonal, ahogy el van helyezve a papíron, ez olyan japános volt, és azt hittük, hogy japán szerző írta, és nagy meglepetés, hogy kiderült, hogy nem, hanem európai, és magyar, és itt van, és nagyon ez érdekes újdonság volt, de a másik érdekesség az, hogy évekig kutattuk a férjemmel, hogy ez mit érintett meg a keleti kultúrában. Hát nekem volt egy ilyen zavaros elképzelésem a kínai sárkányokról, van a jó sárkány, meg a gonosz sárkány, meg van piros sárkány, meg fehér. Meggondoltam, hogy valami ilyenhez kapcsolódhat az egész. De aztán kiderült, hogy Japánban, akik olvassák, mindig elmesélik nekünk, hogy elolvastam, és utána sírtam. Hát ettől aztán fejreálltunk, hogy mit csinált, sírt? Hát ez egy sikertörténet. Hát olyan jó vége van, hogy ennél jobb vége nem lehet, hogy a Laciból pilóta lesz. De hogy ők sírtak, és ezt hosszú évekig nem értettük. Olyat se értettünk, hogy egy felnőtt férfi azt mondta, hogy ez a könyv segített nekem feldolgozni az édesanyám halálát. Hát ez a könyv, nem volt érthető.
Érdekes.
És elmúltak az évek, és lassan fény derült rá, hogy ők másképp olvassák ezt a könyvet, mint mi. Hogy nekik a kis oroszlán az a szívükbe költözik, és elkezdik szeretni. És amikor a kis oroszlán azt mondja, hogy én most elmegyek, mert te már bátor vagy, és gondolj rám, és én is gondolok rád, és itt kezdenek el sírni, mert fáj nekik elengedni a kis oroszlánt. Hát most nem hihetetlen kulturális különbség, hogy magyar aggyal azt mondja az ember, hogy hát az oroszlán elvégezte a feladatát.
És mehet.
Mehet,
a mor megtette a kötelességét.
És nekik ez egy érzelmi sok, hogy elmegy, és ott hagyja Lacit, és egyedül elmegy.
Érdekes, ennek biztos, hogy a filozófiához is köze van, vagy hogy máshogy. De hoztál két dobozt. Szerintem az most ezen a ponton lehet, hogy aktuális, amit elhoztál. De az az érdekes, hogy a két doboznak a történetét, ez két keleti doboz, ha jól láttam.
Igen, igen.
Mindjárt elmondod, hogy mi az. Ezt azok fogják megismerni ennek a két doboznak a rejtélyét, akik velünk tartanak a 100 Hold podcaston is.